Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2024. szeptember 10-én, kedden. A technikai munkatárs Tompos Péter. Az ő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jövök, majd a nap verse hangzik el. Ma Mécs László Üveglegenda című versét mondja majd el Tóth Levente. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, ezt a szívem első gondolata követi. 7 órától pedig Szent Misét közvetítünk az Ögri Bazilikából, utána ismét híreket mondunk, és a szentek szent életű emberekben Tolentinoi Szent Miklósról lesz szó. Programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológussal beszélget Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője arról, mit is csinál egy pszichológus, vagyis hogyan épül fel a terápia, és miért jó, ha felkeresünk egy szakembert. Ha tehetik, tartsanak velünk!
És ha már valaki jár pszichológushoz, akkor meddig kell, hogy járjon? Vagy ki mondja meg, és mikor, hogy na itt a vége, nem kell többet jönni?
Érdekes talaj, vagy vizekre vezünk, mert vannak gyors, amikor tényleg eljön egy élethelyzettel, hogy van ebbe, és akkor nem megyek le, mint egy analitikus a mélységekbe, és felhozok olyan traumákat, és még újabb tupokat teszek a hátára, hogy na ezzel is menjél. De most ugye a pszichológia az egy fiatal tudomány, most nagyon divat ez az, hogy trauma, a trauma feldolgozás. Keressünk traumákat, és majd együtt ott azt megoldjuk, hogy nem mindig erre van szükség. Van egy nehéz élethelyzet, abban itt és most hogy tudok előre menni. És sokszor azért megyünk vissza a múltba, mert ugye a múltból felhozott emlékekkel dolgozunk azért, hogy ő a kinti életben előre tudjon menni, sikeres legyen. Van, amikor ez 5 alkalom, van, amikor 14, és van, aki egy évig is jár. Én nem hiszek azonban, hogy évekig tartó pszichoterápia, mert ott az már egy függőségről szól, és itt szerintem nagyon fontos az önállóság, hogy az önálló legyen, és a jó segítőre amúgy nem is kell, hogy emlékezzenek az emberek. Én mindig azt mondom, hogy aki sokáig ott tart egy pacienst, vagy egy klienst, akár egy évig, az nem tudom kinek annyira jó, hogy inkább a terapeutának, vagy a páciensnek. Én sokkal jobban hiszek abban, hogy az önállóság felé kell valakit elvinni.
Van olyan, hogy aki hosszan jár, van, aki elmegy 2-3-szor egy adott probléma miatt, ez megoldódik, de olyan is van, akinek hát nincs is úgy általában problémája, de mégis jár hosszan, mert egész egyszerűen ez neki jól esik.
Igen, de hogy akkor az akkor nem terápia, hanem egy konzultáció, vagy egy életvezetési, hát nem is a tanácsadás, ugye az se jó szó, mert abban már benne van a tanács, de mondom, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen fizetett barátság, hogy fizetek érte, mert azért ez nem ingyenes szolgáltatás, és kapok egy ilyen kapcsolatot, ami jó számomra, mert csak azért megyek, mert ebbe szabadságom van, ebben nincs kötöttségem, nem vagyok leszerződve, hogy ide egy évig járni kell, nem olyan, mint egy önismereti csoport, ahol 150 órára szerződünk, hanem a másik ebben szabad, hogy bármikor felbonthatom ezt a úgynevezett szerződést, és nem megyek. Viszont erről megint tök egy másik témát hoz elő, hogy tényleg ne akkor menjünk oda mindig, mikor jól vagyunk már, hanem igenis megengedhetjük azt is magunknak, hogy nem bírok felkelni ma, mert hogy nem akarok emberekkel találkozni, amúgy az lenne a pszichológussal is az ülésem, és azt is lemondom, nem. Akkor ezt a cseppfolyós állapotomat is vigyem el, vagy ezt az utálatos állapotomat is hurcoljam be oda, aztán nézzünk erre is rá, hogy mit tudunk ezzel kezdeni.
És akkor mik az általános problémák, hogyha van erről valami képed? Nyilván igen.
Ami depresszió, szorongás, párkapcsolati gubancok, most csak a hetemet mondom, amivel felkerestek, bántalmazó kapcsolat, szakítás utáni a hiányállapot, annak a legmélyebb örvényeibe való lemenés, és akkor ide eljön, aztán elmondja, hogy miben tudunk, mi a témája, és akkor a témájával foglalkozunk, mert mindig érdemes azzal foglalkozni, amit az illető idehoz. Van, amikor valamit betart ezelé, hogy igen, a szorongásommal foglalkozunk, esetleg a kapcsolataimban, viszont annak a mélyén van egy sokkal mélyebb dolog, amihez még nincs meg az a bizalmi helyzet, amiben ő ezt előadná, és hogy a bizalmi helyzet még kialakul két ember között, az igaz ember nem hozza oda a legmélyebb dolgait. És a gestalt pszichológusok azt mondják, hogy másfél óra alatt eldől két ember között, hogy ez a kapcsolat tudja elszolgálni ezt a megnyílást. Hogyha ez a kapcsolat ezt nem váltja ki, akkor nem az illetővel van a baj, hanem ez a kapcsolat ezt nem tudta kiváltani. Akkor érdemes elküldeni a klienst egy másik szakemberhez. Mert hogy nem muszáj ott maradnunk, hogyha ez nem jó. Most én már megteszem azt is, és lehet, hogy ez nem is tetszik, aki hallgatja ezt, hogy én is megválasztom, hogy kivel töltöm szívesen az időmet. Mert én ebbe az idősávokban, amikor a másikkal vagyok, én az ő életét élem. És én ezt 15 órában maximáltam magamnak a héten, hogy én ennyit tudom más életét élni, a többit be más csinálok. Szóval én nem hiszek azokban a pszichológusokban, akik ezt heti 40 órában csinálják, mert heti 40 órában nem lehet más életét élni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a pszichológus munkájáról beszélgetett Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológussal, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Csak te meg én a világ közepén ringatóz a világ közepén, csak te és én itt a világ közepén. Kicsi a világ, forog és összeráz, néha jövök, néha mész, de nagy világ, madár se jár. Kicsi a világ, egyedül mégis itt benne könnyen elvesznék, de nagy a szívem, hogyha összefutunk, ígyunk erre hát. Egyet, hogy összefordít a sors, egyet, hogy kipörgessünk újra még. Kicsi a világ, egyet, hogy összefordít a sors, és ami kipörget majd újra, ringatóz velem a világ közepén. Csak te meg én a világ közepén, csak te és én itt a világ közepén.
Fényre vagy nem élek holnap már. Vad éjszakát megöl becsukolván. Ne bánts világ, ne ölej, ne érezd szerelmed jobban fáj. Ne játsz világ, eresz a boldog táj.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most néhány szó a várható időjárásról. Nyugat felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, így ma a Dunántúlon már csak gomoly felhők zavarják időszakosan a napsütést. A keleti ország részben viszont még maradnak tartósan borult tájak. A csapadékrendszer fokozatosan gyengül, a tartós eső legtovább északkeleten tart ki. Emögött elsősorban a Dunától keletre helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati északi szél a keleti harmad kivételével többfelé lesz erős, helyenként viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 21 és 26 fok között valószínű. Ennél hűvösebb idő a tartósan felhős csapadékos keleti északkeleti tájakon lehet. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő. És nézzük a legfrissebb hőmérsékleti adatokat. Békés Csaba 19 fok, Budapest 16, Debrecen 19, Győröd 15 fok van, a Kékesen 12, Miskolcon 16, Napkor 17 fok, Paks 15, Pécset 16 fok van, Sármelléken 14, Siófokon 19, Szeged 18 fok, Szolnok 17, Szombathely 12. Sátoraljói helyen 16 fok van, csak úgy, mint itt Egerben, valamint Jászberényben is. Ma hidegfront hatás várható, amely főként a nyugati ország részben élők körében okozhat panaszokat, olyasmiket, mint fejfájás, vérnyomás ingadozás, ingerlékenység, és emellett erősödhetnek az ízületi betegségben szenvedők panaszai, és fokozódik a görcshajlam. Most az utakról. Az M3-as autópályán többfelé dolgoznak a mai napon is. Aszfaltozás kezdődött a 60 és Gödöllő közötti szakaszon. A 36-os és a 46-os kilométer között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső és a leállósávot, a forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. 60 felé sávelhúzással a külső és a leállósáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bak csomópontban mind a két irányban biztosított a le- és felhajtás. De ugyanígy fokozott figyelemmel vezessenek Vásárosnamény felé, több helyen is, így az M25-ös autóút csomópontjánál, Kál térségében. Illetve ne feledjék, hogy a Helyőkürt Tiszaújváros csomópont le- és felhajtóága nem használható. És a kompok? A Tisza középső szakaszán Tiszarof és Tiszasüly között a komp továbbra sem közlekedik az alacsony vízállás miatt, valamint nem jár szintén ugyanezen okból a Szomossági és Porcsalma közti komp. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
A másik oldalamra, amikor üzentek, hogy a 2x4-es lépcsőházban többen is tüzelnek, de nem a katonák, hanem a gyengébbik csapat, kinek kapóra jönne egy kapcsolat. És benne voltál te is a körbe, valami ismeretlen ölben. Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, hogy összehozott minket az utókornak. Nem tudhattuk, hogy mire iszunk előre. Egy ártatlan korty volt, és nézd, mi lett belőle. Erejével mindenünk ki van bélelve, nem tervezett összetekintés, mi nem tudtuk, hogy egy életre megváltoztat mindent körülöttünk, mire rájöttünk, kicsit megöregettünk, de csak egy pohár kellett hozzá, hogy egy perc alatt felnőjünk. Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, összehozott minket az utókornak. Nem tudhattuk, hogy mire iszunk előre. Egy ártatlan korty volt, és nézd, mi lett belőle. Pedig tervünk nem volt más, csak együtt lenni, míg a többiek ránk szólnak. De látták, hogy kezdődik valami, s folytatódni fog holnap. Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, hogy összehozott minket az utókornak. Nem tudhattuk, hogy mire iszunk előre. Egy ártatlan pocs volt, és nézd, mi lett belőle. Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, hogy összehozott minket az utókornak.
nem tudhattuk, hogy mire iszunk előre. Egy ártatlan korty volt, és nézd, mi lett belőle.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. That there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, oh, but just for everyone.
Verse. Mécs László, üveglegenda. Sem sivatagban, sem őserdőben nem lakott, emberi örömök alá mágiákat nem rakott, ruhája rendes volt, s nem csupa folt, mégis remete volt. Haját megfésülte, fehér neműt váltott, kalapjához tűzött jószagú virágot, nem hervasztá orcáját, mint az őszi hold, és mégis remete volt. Járt a munkásokhoz, járt a szántókhoz, járt menyegzőbe, temetésre, tengeri hántókhoz, ragyogott a szeme, ha harmónika szólt, és mégis remete volt. Nem volt rejtély titok. Mindenki megnézte, mindenki szerette.
Mindenki becézte, meleg, virágos ág volt, nem suta holt, és mégis remete volt. Nézte, szagolta, ízlelte, tapogatta a százszínű, százízű, százhangú világot, s hallgatta, tudta, mit árul ezer emberi szív, ezer emberi bolt, és mégis remete volt. Lakott Berlinben, Budapesten, gazdagban, Páriában, lakott Erdélyben, Erdőben, Pálban, Gyulában, Máriában, ezer húrú hárfája ezreknek szólt, és mégis remete volt. Ölelni akarta ezer édes inda, de üvegbúra védte, üveglegenda. Átlátszó magánya mindig ráhajolt, azért mindig remete volt.
Mécs László üveglegenda című versét Tóth Levente mondta el. Mécs László premontrei szerzetes, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége volt. 1895-ben született Hernád Szent Istvánon. Középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány magyar-latin szakos hallgatója lett. 14-ben lépett a premontreiek közé. A következő évtől jelentek meg versei. 16-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pappá szentelték. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után Jászóvári könyvtáros, majd nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 30-ban plébánosnak nevezték ki királyhelmetre. 44-ben elhagyta királyhelmetet, Csornán és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 53-ban koholt vádak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták, és a következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. Mécs László 1978-ban hunyt el Pannonhalmán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái. Ferenc pápa hétfőn délután megérkezett Dilibe, Kelet-Timor fővárosába. A Szentatya utolsó beszéde Port Moresbyben, melyben a fiatalokat bátorította. Kelet-Timor története. Portugál gyarmat, indonéz elnyomás, 2002 óta független állam. A helyi katolikus egyház részvétele Kelet-Timor nemzeti felszabadítási folyamatában. Újra megnyitották a pénteken éjjel víz alá került Lourdi barlangot. Ferenc pápa hétfőn délután megérkezett Dilibe, Kelet-Timor fővárosába. 3,5 órás repülőút végén, szeptember 9-én hétfőn kora délután, helyi idő szerint 2 órakor, Ferenc pápa megérkezett a katolikus többségű dél-kelet-ázsiai szigetre, ahol 2 napot tölt majd, és szerdán utazik tovább apostoli útja utolsó állomáshelyére, Szingapurba, ahol pénteken ér véget a Szentatya eddigi leghosszabb 11 napos látogatása. Terv szerint a pápa pénteken este érkezik vissza Rómába. Ferenc pápát Dili repülőterén hétfőn kora délután José Manuel Ramos Horta és Xanana Guzmão miniszterelnök fogadta Wojciech Zabuski érsek kelet-timori apostoli nuncius kíséretében. A hivatalos köszöntések után a nagy vendégpápa nyakába akasztották a hagyományos színes Thais szőtt sálat, majd a szentatya saját szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára hajtott. Ferenc pápa Dilibe érkezése után hétfőn este találkozik Kelet-Timor államelnökével, Ramos Hortával, majd beszédet mond az ország hatóságai előtt. Kedden délelőtt a főváros szepülterem fogantatán székesegyházában köszönti a püspököket, papokat, szerzeteseket és katekétákat, majd délután a közeli Taci-Tolu sós csavak mellett mutat be szabadtéri szentmisét. Végül szerdán délelőtt a kelet-timori fiatalokkal találkozik.
A pápa a fiatal pápuáknak: válasszátok a harmóniát, és emeljétek fel az elesetteket. Ferenc pápa Pápua Új-Guineai látogatásának utolsó találkozóját a fővárosi stadionban tartotta, több mint 10 000 fiatal részvételével, akik az ország több mint 800 nyelvét képviselték. A ti közös nyelvetek a szeretet szíve, a közelség és a szolgálat, mondta nekik. A közönnyel szemben vegyék gondjaikba a többieket, és ha valaki elesik, ne hagyják a földön fekve. A fiatalok tanúságtételeikben a katolikus értékek megélésének nehézségeiről, a vállásokról és a családon belüli erőszakról szóltak. A Szentatya előre megírt beszéde helyett mosolyogva kötetlenül szólt a fiatalokhoz, akiktől azt kérte, hogy válasszanak a szétszéledés és a harmónia modellje közül, emlékezve arra, mi történt Mózes leszármazottaival Bábel tornyánál. A 10 000 fiatal kórusban felelte: a harmóniát választjuk. A pápa arra is emlékeztetett, hogy az Úr arra teremtette őket, hogy jó kapcsolatban legyenek a többiekkel. Egy olyan országban, ahol több mint 800 nyelvet beszélnek, szükség van egy közös nyelvre, amely egyesít mindenkit. Melyik ez? Kérdezte a pápa, majd valaki így válaszolt: a szeretet. A ti közös nyelvetek a szív nyelve, a szeretet, a közelség és a szolgálat nyelve. A közöny csapásával szemben maradjon mindig nyugtalan a szívük, és gondoskodjanak másokról. Ami pedig szintén nagyon fontos egy fiatal életében, az a nagyszülőkkel való közeli kapcsolat, tanította őket a Szentatya. A számára oly kedves témát is megosztotta a pápua fiatalokkal Ferenc pápa: mindenki tévedhet, mindenki követel hibákat. A lényeg az, hogy belássuk, tévedtünk, és aztán kijavítsuk a hibát. Nem az a fontos, hogy ne essünk el, hanem az, hogy ne maradjunk a földön fekve. Ha pedig egy kortársuk, barátjuk elesik, mi a teendő? Kinevetni? Kérdezte a pápa, mire a fiatalok kórusban rávágták: nem. Észre kell venni és segíteni neki fölállni. Soha nem szabad senkit lenézni életünkben. Az egyetlen kivétel az, amikor azért nézünk le rá, hogy fölemeljük, figyelmeztetett a Szentatya. A pápa megköszönte a szép előadást, amellyel a fiatalok megelevenítették Pápua szépségét, ahol az óceán találkozik az éggel, ahol az álmok születnek és a kihívások erednek, majd egy fontos kívánságot fogalmazott meg feléjük: mindig a remény mosolyával nézzenek szembe a jövővel.
Affrontare il futuro con sorrisi di speranza.
A fiatalok a jövő reménységei, ezért fontos, hogy közösen elgondolkodjanak azon, hogyan épüljön ez a jövő, milyen értelmet akarnak adni életüknek. Ezzel kapcsolatban szólt a pápa a bábeli torony bibliai elbeszéléséről, ahol két ellentétes látásmód ütközik egymással, az egyik a zűrzavarhoz és a szétszéledéshez vezet, a másik az Istennel és a testvérekkel való találkozás harmóniájához. 20 fiatal üdvözlő tánccal köszöntötte a pápát színes, tradicionális és tollakkal ékesített öltözetükben, majd John Bosco Auran püspök, ifjúságért felelős főpásztor üdvözölte a pápát. Elmondta, hogy a pápua fiatalok számára a legnagyobb kihívás az, hogyan fedezzék föl Krisztust egy olyan valóság közepette, amely mély kihívások elé állítja őket a keresztény értékek megélésére, akár a családban, akár a társadalomban. Kevés a lehetőség a kiteljesedésre és a fejlődésre. Várakozásaikat sokszor sem a társadalom, sem a kormány, de még olykor az egyház sem tudja kielégíteni. A Port Moresby stadionban tartott találkozó igazi ünneppé változott a Remény szigetei című előadással, amelyet 4 fiatal mutatott be Pápua Új-Guinea és a Salamon-szigetek képviseletében. Egyikük a családból, a másik a környezetvédelemből, a harmadik a helyi kultúra értékeléséből, míg az utolsó a nevelés támogatásából kiindulva mutatta föl, hogyan építhetik a jövőt a remény mosolyával. Kórus ének után tanúságtételek következtek a pápa előtt. Elsőként Patricia beszélt a katolikus értelmiségiek nevében. Ő elmondta, hogy milyen nehéz tanúságot tenni a katolikus hitről és erkölcsről egy olyan társadalomban, amelyet negatívan befolyásol a sport és a szórakoztatóipar, a közösségi média és a technológia. Ezek ugyanis nagyon vonzók, emellett pedig az országban számos érték és vallási hiedelem vetélkedik egymással. Ennek dacára a fiatal katolikus értelmiségiek a közjóért és a nép jólétéért dolgoznak, különösen azokért, akik a társadalom peremén élnek, még akkor is, ha nem mindig könnyű katolikusként állást foglalni társadalmi, politikai, gazdasági, környezeti és emberi jogi kérdésekben. Ryan ezután a széthullott családok miatt szenvedő fiatalokról szólt, saját példájából kiindulva, míg végül az egyházban lelt menedékre. A szigetvilágban élő fiatalok nagy része hasonló problémákkal küzd, nehezen tudnak kommunikálni szüleikkel, mert vagy nincsenek együtt, vagy elváltak. Sokan ártalmas szerekhez nyúlnak, törvénytelen dolgokba keverednek, és elveszítik minden reményüket az életben. A katolikus párokat arra bátorítja, hogy tartsanak ki a házasság szentségében, az egyház pedig fogadja be a fiatalokat, és vonja a helyi egyházi közösség döntéseibe. Végül Bernadett tanúságtételét hallgatták meg, aki egy sok gyermekes családba született, ma a Mária Légiója tagja. Ő a családon belüli erőszak drámájáról beszélt, ami tönkreteszi a fiatal férfiak és nők életét. A válasz a Krisztus Vivit kezdetű apostoli buzdításban található. Isten mindig él, és ezért nekünk is élnünk kell. Fiatalként képes vagyok élni az életemet, minden harc ellenére, amin keresztül mentem. Nincsen semmim, Isten a minden, zárta tanúságtételét Bernadett, Ferenc pápa és a Pápua fiatalok találkozóján.
Kelet-Timor története. Portugál gyarmat, indonéz elnyomás, 2002 óta független állam. Kelet-Timor hivatalos nevén Kelet-Timori Demokratikus Köztársaság, a tengeri Dél-Kelet-Ázsia egyik országa, a Kis-Szunda szigetcsoportban. Lényegében Timor-sziget keleti fele alkotja néhány közeli szigettel. Az ország déli szomszédja Ausztrália, amelytől a Timor-tenger választja el. Timor szigetének neve maláj eredetű, amelynek jelentése kelet, mint hogy a sziget keletre fekszik. Fővárosa Dili, lakóinak száma közel 1,5 millió, hivatalos nyelve a helyi tetum és a portugál. Timor szigetét a portugálok 1520-ban fedezték fel, és 1633-ban hozták létre ott első gyarmatukat. A hollandokkal folyó évszázados viszálykodásnak az 1859-es Lisszaboni szerződés vetett véget, amely a sziget keleti részét a portugáloknak juttatta. 1942 és 1945 között Indonéziával együtt a sziget is japán megszállás alá került. 1945. augusztus 17-én Indonézia kikiáltotta függetlenségét Hollandiától, a Kelet-Timorra visszatért portugálok viszont brutálisan levették az önállóságot követelő lakosság felkelését. 1973-ban Portugália autonóm tartománya lett Kelet-Timor. Timor. 1975. augusztusában polgárháború robbant ki a teljes függetlenség hívei és az indonéz barátok között. A Kelet-timori Demokratikus Népi Köztársaság függetlenségét 1975. november 28-án kiáltották ki, kicsit több mint egy héttel később, december 7-én Indonézia megszállta a szigetrészt, a kormány 6000 úgynevezett önkéntes küldött a vele rokon szembezők támogatására. 1976. júliusában Indonézia 27. tartományává nyilvánították. Az ENSZ szervezete azonban nem ismerte el Kelet-Timor bekeberezését. Az 1999. augusztus 30-án megtartott népszavazáson a timoriak többsége a függetlenségre szavazott. A szavazás után az indonéz párti milíciák felégették a fővárost, az infrastruktúra megsemmisült. Ezek után a terület ENSZ felügyelet alá került. Teljes függetlenségét 2002. május 20-án nyerte el. Az országot 2002. szeptember 27-én vették fel az ENSZ-be. A lakosság helyzete azonban sokat romlott azóta. A stabilitás nem állt helyre, a bandák a hatalomból kihagyott egykoron, a függetlenségért küzdő csoportok folyamatosan ellenségeskedést szítottak és szítanak. 2006. májusában a hadsereg a ki nem fizetett bérek miatt zavargásokat szított, amelyek több száz halálos áldozattal jártak, és csak az év végén sikerült a helyzetet megoldani. Jelenleg az ország északi részén az ingatag békét az Interfet nevű nemzetközi békefenntartó erő ellenőrzi, kevés sikerrel, a kiszélesedő bűnszervezetek egyre növekvő hatalma miatt többek között. José Ramos Horta elnök életveszélyesen megsebesült 2008. február 11-én egy elvetélt pucs kísérletben. Guzmão miniszterelnökkel tüzet nyitottak, de ő sértetlenül megmenekült. Az ausztrál kormány azonban azonnal erősítést küldött Kelet-Timorra a rend helyreállítására. A népesség 92%-a timori maláj, 8%-a pedig egyéb népcsoportokhoz, indonéz, kínai, portugál tartozik. A lakosság 90%-a római katolikus vallású, 4%-a muszlim, 3%-a protestáns, 3%-a pedig buddhista és törzsi vallású. A 112 milliós Fülöp-szigetek mellett Kelet-Timor az ázsiai térség második katolikus többségi országa. A helyi katolikus egyház részvétele Kelet-Timor nemzeti felszabadítási folyamatában. Kelet-Timor evangelizálását a 16. század közepén a portugál hódítók kezdeményezték, és fennhatóságukat a japánok II. Világháború rövid uralmán kívül egészen 1976-ig megtartották, amikor Indonézia erőszakkal elfoglalta. Szent II. János Pál pápa még az indonéz uralom alatt meglátogatta az országot 1989-ben, amikor 11 napos út keretében felkereste a térséget. Látogatása eredményeképpen a kelet-timori kérdés ismét a nemzetközi érdeklődés homlokterébe került. 11 évvel később Kelet-Timor lakosságának döntő többsége a függetlenségre szavazott, amit végül is, ahogy a mondottuk, 2002-ben elnyert. A szentszék azonnal elismerte Kelet-Timort, és rögtön felvették a diplomáciai kapcsolatot. 2019-ben Dili, Bakau és Mariana helyi három egyházmegyéjét egyetlen egyháztartományba foglalták. Kelet-Timor lakosságának 98%-a, mintegy 1,4 millió lélek római katolikus. Ma ezeknek a híveknek a lelki gondozása, oktatása és nevelése a helyi egyház előtt álló legfontosabb kihívás. Örvendetes módon gyarapodik a hivatások száma. A szalézi, jezsuita és verbita szerzetesek mellett nővérek teljesítenek fontos szolgálatot a hitoktatás és az egészségügyi ellátás terén. A katolikus egyház az iskolai és kórházi intézményeink keresztül nagyon fontos szerepet tölt be az országban, a püspökök pedig hathatósan képviselik a keresztény értékrendet, mint például 2009-ben, amikor felszólaltak az élet védelmében az eutanázia ellen. A kelet-timori alkotmány garantálja a vallásszabadságot, ugyanakkor bátorítja a felekezeteknek az állampolgárok javára végzett munkáját. Az alkotmány preambulumában szerepel többek között. Kulturális és emberi távlatban a kelet-timori katolikus egyház képes volt magára vállalni az egész nép szenvedéseit és méltóságot tudta védelmezni az állampolgárok alapvető jogait. Az alkotmány 11. cikkelye végül megállapítja, az állam elismeri és megbecsüli a katolikus egyház részvételét Kelet-Timor nemzeti felszabadítási folyamatában. Újra megnyitották a pénteken éjjel víz alá került Lourdi barlangot. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala ima során, amelyet a Pápua Új-Guinea fővárosában, Port Moresby-ben bemutatott szentmise végén tartott, megemlékezett a Lourdi Szűz Mária kegyhely egy részét elöntő áradásról, amely a szeptember 7-i szombati heves esőzés következtében alakult ki. Biztonsági okokból szombaton a jelenésekről közismert Massabiel barlangot ideiglenesen lezárták, a betegek gyógyulásán szolgáló közeli fürdőkkel együtt. Az áradás elvonulta után hétfőre újra megnyitották a Massabiel barlangot az imádkozó zarándokok számára, de a fürdők közegészségügyi tisztítása még tart. Ferenc pápa vasárnap aggodalmának adott hangot a Lourdot és környékét sújtó áradások miatt. Szeptember 6-áról 7-ére, péntekről szombatra virradó éjszaka ugyanis a dél-nyugat franciaországi Haute-Pyrénées, Felső-Pireneus megyére özönvízszerű eső hullott, amely nagyon gyorsan megemelte a kegyhely mentén kanyargó Gave de Pau vízszintjét, amely részben elöntötte a Massabiel barlangot. Michel Debané atya, a kegyhely igazgatója, a Vatikáni Rádió francia adásának nyilatkozva kijelentette, hogy szolgálata során immár harmadszor öntött ki a patak és árasztotta el vízzel a kegyhely szívét, ahol 1858-ban a szűzanya megjelent Bernadette Subirunak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus tanításának bemutatását a 12 apostol kiválasztása előzi meg, ezt olvassuk a mai napon. A jelenet azzal kezdődik, hogy Jézus felment egy hegyre imádkozni, amelyet Márk evangélista is megemlít. Lukács evangélista azonban pontosítja Jézus szándékát, azért ment fel a hegyre, hogy imádkozzon. Lukács írásának jellegzetessége, hogy kiemeli Jézus működése során az imádkozás szerepét, az Úr valamennyi jelentős tevékenységét megelőzi az ima, az Atyával való beszélgetés. Az apostolok kiválasztása előtt tehát az Úr az egész éjszakát imádságban tölti, azaz a kiválasztás nem csupán tőle, hanem a mennyei Atyától is ered. Érdemes megemlítenünk, hogy az imádkozás tekintetében az apostolok valóban jó tanítványai voltak mesterüknek, hiszen például, amikor az áruló Júdás helyébe választani akartak valakit, Jézus tanítványai közül 12-ként, az ő választásukat is imádság előzi meg, így került közéjük Mátyás apostol, illetve a 7 diákónus is imádság és kézrátétel kíséretében kap megbizatást az apostoloktól. A választáskor jelképes szerepe van a 12-es számnak, ahogyan az ószövetségi választott nép Jákob 12 törzséből származik, ugyanúgy az új szövetség népe, az egyház közössége a 12 apostol testületén mint alapon nyugszik.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Ilyen könnyű az énekrend talán még sosem volt, ugyanis az első három ének, amit bevonulás, felajánlás és áldozás alatt éneklünk, a Hozsanna 234-es számú énekének a E és H vers szakai. A kezdősora: összegyűltünk áldozatra, hívő magyar nép, és már csak a kivonulási ének maradt hátra, ez is a Hozsannából lesz, méghozzá 282-es. És ez nem más, mint az üdvözlégy, szent orvosunk. Az énekszámok tehát a Hozsannából a 234-es és a 282-es. Imádkozzanak velünk!